Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a drága gyülekezetet örök élet vasárnapján, és mindenek előtt a hét igéjét hadd olvassam föl, Lukács evangéliumának 12. fejezetéből a 35. vers van kijelölve a hét igéjeként. Így hangzik, legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ezzel az igével köszöntöm nagy-nagy szeretettel a drága gyülekezetet. Rendhagyó ez a mai alkalom, hiszen már 10 éves tradíció, hagyomány, hogy minden évben, örök élet vasárnapján, az egyházi esztendőben elhunytakról megemlékezünk, és hívjuk a családtagokat, a hozzátartozókat. Így köszöntöm szeretettel azokat a meghívott testvéreket, akik elfogadták a meghívásunkat, és jelen vannak. Ahogy az ige mondja, hogy örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal, és ahogy az ige mondja, hogy mindennek rendelt ideje van a sírásnak, úgy gondoljuk, hogy ezen a mai istentiszteleten, ezen a mai alkalmon szeretnénk együtt érezni azokkal, akik az elmúlt egyházi esztendőben veszítették el szeretüket, hozzátartozójukat. Így ezen az istentiszteleten, ahogy az lenni szokott, ma nem családi istentiszteletet tartunk, noha, ahogy éppen az igét párosítva, ideje van a nevetésnek és ideje a sírásnak, ma együtt szeretnénk érezni a gyászolókkal, és ma a születésnaposokat nem fogjuk köszönteni, hanem a rendhagyó módon szeretnénk felolvasni majd azokat a testvéreket, akik ebben az egyházi esztendőben hunytak el, és gondolni reájuk, gondolni mindarra, amit általuk kapott a gyülekezet, vagy kaptak a családtagok. Isten áldja meg a mai alkalmunkat, hogy az ő dicsőségére legyen gyülekezetünk épülésére. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Ímé új eget és új földet teremt az Úr, és örvendez benne az ő népe örökké. Uram, az ég ígér a te szereteted, embert és állatot te tartasz meg, mert nálad van az élet forrása, a te világosságodban látjuk a világosságot.
Dicsőség az Atyának, dicsőség egy fiának, s a drága Szentléleknek, az egy örök Istennek.
A bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Istenem, én csak kárhozatot érdemlek számtalan vétkemért, de Te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ebben bízva könyörgök kegyelmedért, adj nekem igaz megtérést és új életet. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Ó, törhöd el én vétkem, irgalmas Úristen, szent fiad vérén, könyörülj én rajtam, te
testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Mindenható örök Isten, cselekedd meg kegyelmesen, amit ígértél egyházadnak, és teremts újjá mindent a te jó tetszésed szerint. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen.
Hallgassa meg a drága gyülekezet, hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, örök élet vasárnapjára kijelölt számunkra, és amelyet megírva találunk Péter második levelének harmadik fejezetében, a harmadik verstől a hetedik versig a következőképpen.
Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságai szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára.
Boldogok, akik hallgatják, de meg is tartják Isten beszédét. Válaszul erre az igére, most magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökké. Urunk, hálásak vagyunk ezért a mai délelőttért. Látod a szívünket, szívünk állapotát, te látsz mindent, az érzéseinket, a bánatunkat és örömünket. Látod, hogy ki hogyan jött erre a mai alkalomra, hogy kinek mire van szüksége. De olyan jó tudni, hogy a te szavad szíven tud találni mindenféle embert. Kemény szívűt és érzékenyt, szíven tud találni olyat, aki távol van tőled, és meg tudod érinteni azt is, aki nap mint nap kapcsolatban van veled. Könyörgünk azért, hogy légy most jelen közöttünk, a te drága szavad legyen élő és ható mindannyiunk számára. Taníts, bátoríts és vigasztalj bennünket. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 24. fejezetében, a 37. verstől a következőképpen. Ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az ember fia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony őről a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, vírasztana és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az Ura, amikor megjön. Bizony mondom nektek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én Uram, és szolgatársait verni kezdeni, és együtt enne és inna a részegekkel, megjön annak a szolgának ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja. Akkor ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Drága gyülekezet, kedves testvérek, különleges óra ez mindannyiunknak, hiszen ma nagyon sokan jöttek el, akik az elmúlt hetekben, hónapokban veszítették el valamely családtagjukat, szerettüket. És ez egy olyan kiheverhetetlen fájdalom, olyan mély seb, amely nem, vagy csak nagyon nehezen tud begyógyulni. A szürke hétköznapokban, a munkával töltött órákban kevésbé tör a felszínre a mély fájdalom, de az ünnepek, az elcsendesedések, a magány óráiban szívszaggató érzések emlékeztetnek arra, hogy valaki elment. Elment, és itt a földön nincs többé találkozás, mert vannak, akik előre mentek, és vannak, akik itt maradtak. És ez egy áthidalhatatlan szakadékot teremt az élet és a halál között. Azonban jó most ezen az alkalmon úgy itt lenni, hogy ezt az áthidalhatatlannak tűnő szakadékot valaki mégis áthidalta. Kérem a drága testvéreket, a drága gyászoló gyülekezetet, engedjük, hogy Isten szava előtérbe helyezkedjen minden másnál. Tudom, hogy sokfélék vagyunk.
Tudom, hogy vannak olyanok, akik kétséggel fogadják mindazokat a dolgokat, amelyeket mondok. Tudom, hogy vannak olyanok, akiket nagyon nehéz kimozdítani abból a lelki állapotból, amiben vannak. De engedjük, hogy Isten szava felhevítse a mi szívünket. Engedjük, hogy meggyőzzön bennünket Isten lelke arról, ami elhangzik, hiszen Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Isten valami olyan dolgot kínál az ember számára, amit el lehet utasítani, de el is lehet fogadni. Isten, amit kínál, azt nem akarja ránk erőszakolni. Isten nem olyan, mint egy kufár, nem olyan, mint egy kupec, hogy mindenféleképpen ránk akarja tukmálni az ő termékét. Isten fölkínál valamit. És látjuk, hogy ebben a mai világban többen élnek az elutasítással, mint az elfogadással. Látjuk, hogy ebben a mai világban többen nem értékelik Istennek az ajándékát, mint akik értékelik. Isten valamit fölkínál. És azt mondja, hogy neked van lehetőséged, van hatalmad arra, hogy ezt elfogadd, de van hatalmad arra is, hogy ezt elutasítsd. Isten, amit kínál, azt ajándékként kínálja. Szeretné, hogy az ember felismerve az ő jó szándékú akaratát, tervét, ajándékát elfogadja mindazt, amit ő kínál. Isten sokkal többet akar adni, mint ezen a földön megelégedett élet. Pedig mindannyian erre törekszünk. Mindannyian. Mindannyian így élünk ebben a világban, hogy szeretnénk megelégedni. Az más kérdés, és halkan jegyzem meg, hogy mióta világ a világ, mióta ember él ezen a földön a bűneset óta, azóta mindig elégedetlen. Mindig többet akar, mindig mást akar. Nem véletlenül születtek azok a szólásmondások, azok a közmondások, hogy a szomszéd fűje mindig zöldebb, és lehetne sorolni. Mert az ember mindig elégedetlen. Isten többet akar adni, mint amit ez a világ kínál. És higgyétek el, drága testvérek, számomra olyan bátorítás az a mondat, amit Jézus mond, hogy az én békességemet adom nektek, az én békességemet, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. És drága testvérek, higgyétek el, hogy ez a világ adni akar valamit nektek. Adni. Efelől ne legyen kétségetek. A világ is ad valamit, és Isten is akar neked valamit adni. És e kettő közül kell választani. Én tudom, hogy ez radikálisnak tűnik, de higgyétek el, hogy e kettő közül lehet választani. Ahogy Mózes 5. könyvének 30. fejezetében olvashatjuk. Azt mondja Isten, ember, én eléd adtam az életet, és eléd adtam a halált. Eléd adtam az áldást, és eléd adtam az átkot. De te azért válaszd az életet, hogy élj te, mint pedig a te utódaid. Tehát Isten nem csak egyszerűen fölkínál, hanem megmondja azt, hogy figyelj, ha te ezt választod, akkor ezt fogod kapni. A világ ilyet nem mond, csak azt mondja, hogy válaszd ezt. Mint ahogy a bűneset történetében, ott a paradicsomban azt olvashatjuk, hogy a sátán valamit kínál, a kígyó valamit kínál Évának, de nem mondja meg, sőt, nem az, hogy nem mondja meg, hazudik. Azt mondja, de hogy haltok meg, és elhitette az embert azzal, nem fogsz meghalni, ha te ezt választod. Isten pedig őszinte, és elmondja, ember, figyelj, eléd adtam az életet, és eléd adtam a halált. És Isten megmondja, hogy ha te ezt választod, akkor ennek ez lesz a következménye. Ha te ezt választod, akkor ennek ez lesz a következménye. Ne dőljünk be annak, amit a világ mond. Ne dőlj be, drága testvérem! Olyan csodálatos az az ének, így hangzik. Ha e világ engem csábít, hívogat, nagy családul kínál múló javakat. Nem ezt kínálja a világ? Múló javakat. És olyan döbbenetes, hogy emberek erre rendezkednek be. Szoktam temetéseken prédikálni arról, hogy a mai ember annyira erre rendezkedett be, hogy kellene javasolni a temetkezési vállalatnak, hogy varjanak a koporsóra zsebet, mint hogyha el lehetne bármit is vinni ebből a világból. Hiszen azt mondja az Isten igéje, hogy mezítelenül jöttünk ebbe a világba, és mezítelenül megyünk ki ebből a világból, hogy semmit nem hoztunk magunkkal, és semmit nem viszünk magunkkal. Semmit nem hoztál, és nem viszel. Drága testvérem, ezt akár hiszel az Úr Jézusban, akár nem, ezt az egyet vedd tudomásul, hogy üresen jöttünk, és üresen lépünk ki innen. Ezt higgyétek el. Isten valamit kínál. Kínálja a számodra áthidalhatatlant. És szeretném ezt állítani a fókuszpontba ezen a mai alkalmon. Hogy számunkra, ami teljesen áthidalhatatlan, és tudom, hogy sokan vannak, akik racionálisan próbálják megközelíteni ezt a kérdést, és hogyha maradnánk ebben a világban, és hogyha nem lenne Isten, akkor tényleg áthidalhatatlan lenne az élet és a halál. Áthidalhatatlan lenne. De Isten éppen azért küldte az ő egyszülött fiát, hogy ami számunkra áthidalhatatlan, azt ő áthidalta. Ezért olvassuk az igében, hogy azok, akik hisznek az Úr Jézus Krisztusban, azok átmentek a halálból az életbe. Drága testvérem, tudom azt, hogy most azzal szembesülünk, és ma arra emlékezünk, hogy elhunyt szeretteink kiléptek ebből a világból. És elmentek. De tudjátok, a hívő ember megközelítése micsoda? Hogy nem elmentek, hanem előre mentek. És értitek ezt a különbséget? Az elmenniben benne van az, hogy elmegyünk és soha többet nem találkozunk. De az előre menni szóban kifejezi a reménységet, hogy valaki előre megy, de én aztán behozom és újra találkozunk. És Isten ezt készítette Jézus Krisztusban. Ezt az áthidalhatatlant a halálból az életbe, ami ember számára áthidalhatatlan, az Isten Jézus Krisztusban áthidalta, és azt mondta, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. És tudjátok, drága testvérek, ez a reménység. És a reménységet azt nem adja a világ. Sok mindent ad, én aláírom, sok mindent. Én is ebben a világban élek. Én is ebben a világban nevelem a gyermekeimet. A feleségemet nem nevelem, de a feleségem mellettem él. Velem él. Mi is ebben a világban élünk. De látni kell, hogy mi az, amit a világ kínál, és mi az, amit Isten kínál az ember számára. És olyan döbbenetes, hogy a ma embere az nem lát túl a földi dolgokon. Nem lát túl. Mert el lehet merülni a földi élet gondjaiba és örömeibe, hogy az ember megfeledkezik a jövendőről, ahogyan olvassuk az igénybe. Oly döbbenetes ez a párhuzam, amit Jézus hoz párhuzamként Noéval kapcsolatban. Mi volt Noé idejében? Noé idejében azt olvashatjuk, hogy annyira megsokasodott a gonoszság, hogy Isten elhatározta, hogy véget vet ennek a világnak. És volt valaki, aki annyira közel volt Istenhez, Noé, annyira közel volt Istenhez, annyira szerette őt, hogy azt mondta, hogy őt meg akarom menteni. És Noét elküldte, és Noé elkezdett bárkát építeni, és embereket figyelmeztetni, hogy emberek, figyeljetek, jön az özönvíz. És akkor olvashatjuk ezt a mondatot, amit Jézus is idéz, akkor is az emberek ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, éltek úgy, mintha mi se történt volna, pedig Noé figyelmeztette őket, hogy emberek, figyeljetek, jön az özönvíz. És hányan nézték, őrültek ezt a Noét? Egy hatalmas bárkát épített. De ő engedelmeskedett Isten szavának. És Isten azt mondta, hogy tedd azt, amit én mondok. Te ne törődj az emberekkel. Ne törődj a környezeteddel, ne törődj azzal, amiben vagy, hanem engedelmeskedj nekem. És emberek nem hallgattak rá. És tudjátok, ma is hangzik az ige. Ma is. És Isten igéje azt mondja, hogy vissza fog jönni az Úr Jézus. Vissza. És lehet, hogy ezt nem hisszük el. Lehet, hogy te úgy rendezkedtél be ebbe az életbe, hogy te ezt nem hiszed el. Lehet, hogy te úgy gondolkodsz, hogy Pató Pál is gondolkodott, hogy ráérünk még ezzel foglalkozni. Ráérünk. Mint ahogy az igében is van, ahogy Péter leveléből is hallhattuk, hogy emberek nem gondolkodtak abban, hogy mit hoz a holnap, mit hoz a jövő, hanem emberek a mának éltek, ismeritek azt a latin szót, azt a latin kifejezést, hogy carpe diem? Biztos sokan. Mit jelent a carpe diem? Használd ki a napot, ragadd meg az alkalmat, a pillanatot, ne gondolkodj, hogy mit hoz a holnap vagy a holnap után, te ne azzal foglalkozz, és tudjátok, hogy drága testvérek, a világ ezt kínálja. Hogy te azt a pillanatot ragadd meg. Ne gondolkodj, hogy mi lesz holnap meg holnap után. Te a pillanatot ragadd meg, és ezt kínálja a világ. És abban a pillanatban az ember jól érzi magát. Ahogy Éva is megragadta azt a gyümölcsöt, mert ahogy beszámol az ige, a szemnek kívánatos volt, és ő nem gondolkodott abban, hogy lesznek következményei. Tudjátok, a mai ember az úgy él, arra gondol, hogy nincs következmény. Semminek nem ez követ. Együnk, igyünk, holnap úgyis meghalunk. És ez lesz az emberiségnek a tragédiája. Ahogy Noé idejében is ettek, ittak, házasodtak az emberek, férjhez mentek, nem gondoltak arra, hogy vajon igaz-e vagy nem, amit Noé mond, ő nem gondolkodtak abban. Ahogy, drága testvérek, legyen költői a kérdés, de válaszoljunk magunkban erre. Drága testvérek, hányan számoltok az Úr Jézus visszajövetelével? Hadd kérdezze meg. Hányan számoltok azzal, hogy vissza fog jönni az Úr Jézus? Hányan számoltok azzal, és nem akarom dramatizálni, és nem akarok félelmet gerjeszteni a drága testvérekben, éppen a gyász, fájdalma miatt, de hadd kérdezzem meg csak úgy, nagyon szelíden. Számolsz azzal, hogy talán te vagy a következő? Vagy én vagyok a következő? Én, Zsarnai Krisztián, számolok-e azzal, hogy lehet, hogy ma, lehet, hogy holnap el kell innen menni? Ezt nem tudjuk. El fog hangzani egy picin gyermeknek is a neve. Laura, aki 21 hónapot élt. 21 hónapot. Ki gondolta volna? Ki gondolta volna azt, hogy fiataljaink mennek el, ahogy az elmúlt héten is egy 44 éves, életerős fiatalasszonyt kellett elkísérni. Drága testvérek, ne éljetek Pató Pálként. Ne mondjátok azt, hogy ej, ráérünk arra még, hanem gondolkodjatok abban is, hogy mi van akkor, hogyha van számadás, mi van akkor, hogyha valóban meg kell állnunk az Isten ítélő széke előtt, és valóban számot kell adni, amit a testben tettünk, akár jót, akár gonoszat. Drága testvérek, kell ezzel számolni. Kell ezzel. Ahogy Noé is figyelmeztetett, emberek, figyeljetek, özönvíz lesz, el fog pusztulni minden. De az emberek ettek, ittak, házasodtak, élték a hétköznapjaikat, merültek bele az életbe, és aztán jött a tragédia, és bekövetkezett mindaz, amire Noé figyelmeztette őket. És ma sincsen ez másképpen. Emberek milliói sodródnak az élettel, sodródnak az áradattal, merülnek bele az élet nehézségeibe, problémáiba, terheibe, aztán cipelik magukkal. Hányuk feje felett csapnak össze a hullámok, és látják kilátástalannak az életet. Aztán a keszekusza életet próbálják toltozgatni, foldozgatni. És ma is hangzik az Isten figyelmeztetése, hogy ember, állj meg! Ember, csendesedj el. Ember, gondolj arra, hogy lesz számadás. És ez nem fenyegetés. Higgyétek el, drága testvérek, egy lelkipásztornak nincsen hatalma. Mert tudjátok, milyen a gyülekezet? Hogy ma lehet, hogy engem meghallgattok, de jövő héten úgy gondoljátok, hogy ezt a papot többet nem hallgatjuk meg. Lehet. Én nem fenyegetek. Az ige nem fenyeget. Az ige figyelmeztet. És óriási különbség. Óriási különbség, amikor az Isten igéje figyelmeztetni akar bennünket, itt maradottakat, mert most mi mindannyian itt maradtunk. A családból van, aki elment, előre ment. De mi itt maradtunk. Te is, ti is, én is. És az ige figyelmeztet bennünket, hogy ember, állj meg, csendesedj el, gondolj arra, hogy lesz számadás. Gondolj arra, hogy talán te vagy a következő, vagy gondolj arra, hogy lehet, hogy ma visszajön az Úr Jézus. Lehet. Ahogy Noé a maga idejében figyelmeztette a körülötte levőket, úgy figyelmeztet bennünket Isten írott igéje. Készüljetek, emberek, az Úrral való találkozásra. Nem fenyeget, hanem figyelmeztet. Aztán innentől kezdve senki nem mondhatja, hogy nem hallotta a figyelmeztetést. Innentől kezdve, drága testvérem, ha te ma elhagyod ezt a templomot, te nem hivatkozhatsz arra, hogy te nem hallottad a figyelmeztetést. Mert Isten igéje figyelmeztetett téged is, engem is. És ezen az Isten tiszteletem, én, kedves testvérek, kétféle emberről szeretnék szólni még röviden. Azokról, akik készületlenek, és azokról, akik várják az Úr Jézust. Ez a kétféle ember van. Vannak, akik készületlenek, és vannak, akik várják. Mert vannak, akik várják. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy mindent ez határoz meg. A készületlen pedig, ő úgy gondolja, hogy mindent megtehetek. Ha mindent megtehetek, akkor ez azt jelenti, hogy nincsen számadás, nincsen számonkérés. Ha pedig nincsen számonkérés, akkor azt tehetek, amit akarok. Értitek a különbséget? A készületlen ember az nem gondol arra, hogy át kell lépnie a küszöböt. Arra nem gondol. A készületlen ember csak arra gondol, ami a küszöbig tart. A készületlen ember az arra gondol, hogy ma mindent megtehetek. A készületlen ember előtt nincs az, hogy majd számot kell adni. A készületlen ember nem gondol a számadásra. A készületlen ember az úgy gondolja, hogy bármit megtehet, következmények nélkül. És olyan csodálatos, hogy vannak, akik várják. Vannak, akik várják Jézus visszajövetelét. A Szentírás tanítása szerint Jézusnak a visszajövetele biztos. A Szentírás tanítása szerint, amit olvastunk itt ebben az igében, akik felkészülve várják Jézust, azoknak nem olyan lesz a visszajövetel, mint a tolvaj, mert ők készek. Azok, akik készületlenek, azokat úgy éri, mint a tolvaj, ahogy betör a házba. Óriási a különbség. És hadd kérdezzem meg, drága testvérem, hogy fel vagy készülve? Fel vagy készülve arra? És ezt szoktam temetéseken mondani, hogy drága testvérek, az, ami le van írva a Szentírásba, az 50% hogy igaz, és 50% hogy nem igaz. Vagy igaz, vagy nem. 50-50%. Az én hitem és meggyőződésem szerint mindaz, ami ide le van írva, az 100%-os. De csak hadd figyelmeztesselek arra, hogy ha te eddig úgy éltél, hogy nem számoltál Istennel, nem számoltál Jézus visszajövetelével, nem számoltál a számadással, akkor hadd mondjam el neked, hogy 50-50%. Mert ha nincs, akkor nincs veszíteni való. De hadd mondjam el, ha van visszajövetel, ha van számadás, akkor az ember mindent el fog veszíteni. Mindent. Ott nincsenek majd kifogások, hogy nem tudtam. Ott nem lesznek majd kifogások, hogy hát Uram, annyi minden teendőm volt. Ahogy olvashatjuk szintén Jézusnál, Jézus azt mondja, hogy vannak olyan kifogásokat mondanak, hogy ökröt vettem, azt kell kipróbálnom, aztán földet vettem, meg kell néznem, aztán most házasodtam. Tudjátok, drága testvérek, mindegy, hogy az ember milyen korban él, mindig lesznek kifogásai, de tudjátok, amikor ott állunk Isten színe előtt, ott már nem lesznek kifogások. Ott nem mondhatjuk a kifogásainkat, hogy Uram, hát ne haragudj, hát megélhetési problémáim voltak, ezért nem olvastam igét, ezért nem jártam gyülekezetbe, ezért nem imádkoztam. Istennél nincs ez. Istennél az van, hogy ember, hallgattál arra, amit én mondtam? Ember, állj meg, csendesedj el, gondold végig az életedet, gondolj a jövődre, gondolj arra, hogyha számadás lesz, akkor te azt az áthidalhatatlan szakadékot hogyan fogod majd kimagyarázni? Gondolkodtunk már ezen? És tudjátok, drága testvérek, azok, akik felkészülten szeretnék várni Jézus visszajövetelét,
azok tudják azt, hogy nekik nincsen érdemük, nem tudnak mit fölmutatni, hanem egyedül Jézus Krisztusban. Egyedül Jézus Krisztus által. És azt mondja az ige, hogy akik hisznek a fiúban, azoknak örök életük van. Örök életük. Én ezt már többször elmondtam a gyülekezetben, de talán vannak, akik ezt nem hallották. Gondoljatok bele, drága testvérek, hogy Isten olyan csodálatosan tanít bennünk a teremtett világon keresztül, hogy ezt tudósok, ezt nem keresztény emberek, nem keresztény elfogult tudósok mondják, hanem tudósok, akik Istent tagadják, ők is ezt mondják, hogy a világ végtelen, az univerzum végtelen. És nem csak a makrovilág, hanem a mikrovilág is végtelen. Végtelen. És hogyha Istennek nem okozott gondot, hogy a tér végtelen legyen, akkor gondolod, hogy gondot fog okozni majd, hogy időben végtelent teremtsen Isten. Mert ami biztos, hogy ez az itt töltött időnk, ez lejár. Ez véges. Ahogy a szerződéseket is szokták kötni, mi úgy születünk ebbe a világba, hogy határozott idejű szerződésünk van. Határozott idejű. De azok, akik elfogadták Jézus Krisztust, azoknak határozatlan idejű szerződésük van. Hadd kérdezzem meg, drága testvérem, hogy neked milyen szerződésed van? Határozott idejű? Te látod életed kezdőpontját és végpontját? Mert azok, akik Jézus Krisztusban hisznek, azok átmentek a halálból az életbe, meghalnak. Jézus azt mondja, hogy ne attól féljetek, aki a testet öli meg, hanem attól féljetek, aki a lelket öli meg. Mert ez a test, ez meg fog szűnni. Egyszer majd felettem is elhúzzák a szemfedőt, meg feletted is. Ahogy az ige is mondja, porból vétettünk, porrá kell lennünk. Ezt mindenki hallotta a temetésen. De a határozatlan idejű szerződés az az, hogy átlépve ezt a küszöböt, ott fogunk állni az Isten előtt. És azok, akik hittek Jézus Krisztusban, azok, akik az életüket hozzáigazították, azok, akik komolyan vették mindazt, ami le van írva ebben a könyvben, akik 100%-osan meg voltak győződve, nem 50, hogy vagy igaz, vagy nem, hanem 100%-osan meg voltak győződve, hogy ez az ige, az Isten kijelentése, az Isten szava igaz, és én nem akarom a halált, nem akarom az átkot választani, hanem én az életet akarom választani, és az áldást. Azok, akik Jézus Krisztusban az áldást választották, azoknak határozatlan idejű szerződésük van. Mert ők átmentek a halálból az életbe. Mert van örök élet. Én tudom, hogy azért nem tudunk ezzel a szóval mit kezdeni, mert soha senki nem jött vissza a halálból. Ne higgyetek azoknak a beszámolóknak, hogy valaki meghalt, és aztán látott egy fényességet, meg nem. Mert a halál, tudjátok mi? A halál az egy klinikai és biológiai halál. Az egy teljes halál. És az ige azt mondja, hogy akik az Úrban haltak meg, azok ott lesznek. Azok ott lesznek. Színarany utcákon fognak járni, ahogy az ige mondja a Jelenések könyve. Olvassátok el a Jelenések könyvét. A Jelenések könyvében, különösen az utolsó részben oly sok információ van arról, hogy milyen lesz ott. Ott színarany utcákon fogunknak járni majd a hívők. Ott aranyból lesz minden, az utcák és a falak. A kapuk gyöngyből lesznek. És ott lesz a 12 alap. Drága testvérek, értitek, hogy a készületlen embernek nincs reménysége. Akik várják az Úr Jézust, azoknak pedig van reménységük. És a Szentírás beszámolója szerint a trombita fogja jelezni Jézus visszajövetelét. Én ma egy testvérünket megkértem, mielőtt fogják majd két fiatal föl fogja olvasni az elhunytak neveit, trombita fog majd megszólalni. Ez még nem az. Nem az lesz. De majd eljön az utolsó pillanat, amikor a trombita nem bizonytalanul fog megszólalni, hanem biztosan. És azt fogja jelezni, hogy visszajön az Úr Jézus. Drága testvérem, Isten Jézus Krisztusban áthidalta a számunkra áthidalhatatlant. A halál és az életet. A halál és az élet közötti szakadékot. És befejezésül Egy történetet hadd meséljek el, az 1800-as évek elején játszódott el. John Todd még csak kisfiú volt, amikor szülei meghaltak, árván hagyva őt és testvéreit. Aztán amint az a 19. században szokásban volt, rokonok vették magukhoz az árvákat. Az egyik nagynéni felajánlotta, hogy otthont ad a kis Johnnak, ezért elküldte érte a szolgáját, akit Cezárnak hívtak. A fiúcska felkapaszkodott a ló hátára, apró karjaival átölelte a férfit, és elindultak az új otthon felé, kérdései elárulták a félelmét. Ott lesz a néni? Kérdezte a kisfiú. Ó, igen, biztosította Cezár, ott lesz és várni fog rád. Jó lesz nála laknom? Jó kezekbe kerülsz, fiam, válaszolta a szolga. Szeretni fog engem? Kérdezte a fiúcska. Meghiszem azt, jó szívű asszony, felelte türelmesen és kedvesen a szolga. Gondolod, hogy elmegy aludni, mire odaérünk? Dehogy, fent marad és várni fog téged. Ha kiérünk ebből az erdőből, meglátod a kis gyertyafényt az ablakában. Így is történt. Ahogy a ház közelébe értek, John észrevette a gyertyafényt az ablakban, és nagynénje ott állt az ajtóban. Félszegen elindult a verandához, ahol a néni lehajolt, megpuszilta, és így szólt, Isten hozott idehaza. John Todd a nagynénje szárnyai alatt nőtt fel, aki édesanyjaként viseltetett iránta. Amikor eljött a pályaválasztás ideje, Isten hívásának engedelmeskedve lelkipásztor lett. Évek múlva a szerepek felcserélődtek. A nagynéni megüzente, hogy egészsége egyre romlik, s tulajdonképpen halálán van. Mire John a következő levelet küldte neki. Drága nagynéném, évekkel ezelőtt elhagytam egy haláltól sújtott házat, és fogalmam sem volt, hova megyek, törődik-e majd valaki velem, vagy befellegzett nekem. Hosszú volt az út, de a szolga bátorított. Végül megérkeztem karjait közé az új otthonomba. Vártak rám, és biztonságban éreztem magam. Mindezt neked köszönhetem, most neked kell menned. Azért írok, hogy elmondjam. Valaki fenn van, és vár rád. A szobád kész, a fények világítanak, az ajtó nyitva. Számítanak rád. Rád is várnak. Jézus helyet készít neked, a tökéletessé tett emberek tökéletes helyét, melyre a mi tökéletes Urunk vigyáz. Ha majd elérkezik az ideje, eljön érted, és hazavisz magához. Tudjátok, drága testvérek, ez a reménység, hogy van viszontlátás. Ez a reménység. És ebben a reménytelen világban ez lehet az egyetlen, ami átvezet bennünket is a halálból az életbe. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, a Szentírás tanítása szerint mindenki úgy születik ebbe a világba, hogy határozott idejű szerződése van. De te azért küldted egyszülött fiadat, hogy mindazok, akik elfogadják Jézus Krisztust megváltóul, mindazok, akik hitre jutnak, mindazok, akik válaszolnak a te hívó szavadra, mindazok, akik rád bízzák az életüket, megvallják bűneiket, és új életet kapnak, azoknak határozatlan idejű lesz a szerződésük. Urunk, hálásak vagyunk, hogy te reményt hoztál ebbe a világba. Köszönjük, hogy te vársz ránk. Kérünk, hogy áld meg ezt a drága gyülekezetet, és add, hogy komolyan vegyük a te szavadat, és komolyan vegyük a te figyelmeztetésedet. Amen.
Jézus a keresztény,
drága gyülekezet, kedves testvérek, a hirdetéseket hadd olvassam föl. Mint ahogy az elmúlt években is tettük, a mai napon, örök élet vasárnapján felkeressük elhunyt lelkészeink sírját, és egy szál virággal, énekkel emlékezünk áldott életükre. Találkozunk 14 órakor a Luther téren, a gyülekezeti teremben, ahonnan rövid emlékező együttlét után 15 órakor autókkal megyünk ki a temetőbe. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. Adventi sorozatot tartanak az Emmaus gyülekezetben november 26-ától 28-áig, csütörtöktől szombatig, 18 órai kezdettel. A témák: Isten lép, Isten fizet, Jézus szolgál. A sorozat igehirdetője Györfi Mihály nyírtelki lelkipásztor. Szintén evangelizációs sorozatra invitáljuk a drága gyülekezetet. Szeretettel hívjuk jövő héten pénteken a Kálmáházi Evangélikus Templomba 18 órakor, szombaton szintén 18 órakor és vasárnap 11 órakor kezdődő evangelizációs alkalmunkra. Három téma fog előtérbe kerülni, ahogy az igehirdetésben is utaltam: milyen kifogásaid vannak, aztán ragad meg az alkalmat, mert az idők gonoszak, és lesz számadás. Adventi sorozatot tartunk advent első hetében, november 30-ától december 4-ig, hétfőtől péntekig, 17 órai kezdettel a Luther téri gyülekezeti terembe. A sorozat igehirdetője Adámi László. Az evangélikus óvodások az első gyertya címmel adventi műsort adnak elő november 27-én pénteken, 16 óra 30-tól a gyülekezeti terembe. Szeretettel hívjuk a testvéreket erre a kedves alkalomra. Az evangélikus élet legújabb száma kapható a kijáratnál. Szeretném hirdetni a drága testvéreknek, hogy a szokástól eltérően most nincsen persejező ének, hanem Márk Borbála fog majd egy verset mondani, utána a fiatalok szolgálata fog következni, és egy trombita szóló után, a győzelmet vettél ének trombita száma után pedig fel fogjuk sorolni azoknak a neveit, akik az elmúlt esztendőben hunytak el, és aztán a 388-as számú ének lesz majd a persejező ének. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Túrmezei Erzsébet, nem ejt hibát. Ha különösnek, rejtelmesnek látszanak Isten útjai, ha gondok ösvényébe vesznek szívem legdrágább vágyai, ha borúsan búcsúzni készül a nap, mely csak gyötrelmet ad, egyben békülhetnek meg végül, hogy Isten sosem ejt hibát. Ha tervei igen magasak, s irgalmak útja mély nekem, ha a támaszok mind inognak, ha nincs erő, nincs türelem, s tekintetem sehol célt nem lát, vak sötét, könnyes éjjen át, egy szikrácska hit vallja mégis, hogy Isten sosem ejt hibát. És ha szívem megoldhatatlan kérdések betege lett, mert elkezd kételkedni abban, hogy Isten útja szeretet, minden elfáradt sóvárgásom békén kezébe tehetem, s elsuttoghatom könnyek közt is, ő nem ejt hibát sohasem. Azért csend szívem, engedd múlni a földi múló életet, majd a fényben látni, ámulni kezdesz, ő mindig jól vezetett. Ha a legdrágábbat kívánja, a legsötétebb éjjen át, menekülj a bizonyosságba, hogy Isten sosem ejt hibát.
Át, aki Jézussal játsz benne hét. Aranyból koronát, fehér égi ruhát, árfa húrja itt pengetheti. Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész, minden győz.
Thank you. Mikor lábam kőbe botlott, örömtől ott gyógyítgatott. Mikor sírtam a tőletél, nem vádoltál bűneimért. Mikor vízen elsüllyedtem, erős karod mentett engem. Mikor fáztam, betakartál, köntősödben elringadtál. Mikor gyászos ében álmom, pillangóként rám szállott, szent lelkedet rám lehetett, pillangómat elkergett.
Ezt az éneket egy evangélikus lelkész testvérünk akkor írta, amikor elveszítette az édesapját.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked ezért a mai alkalomért, a te figyelmeztetésedért, azokért a dolgokért, amelyeket kijelentettél a te szavadban, a Szentírásban. Hálásak vagyunk azért, hogy te nem erőszakoskodsz, hanem egyszerűen fölkínálod az ember számára az új életet, és az azzal járó örök életet. Köszönjük, Urunk, hogy te áthidaltad az ember számára áthidalhatatlant. Köszönjük, hogy te eljöttél Jézus Krisztusban, egyszülött fiadban, és ő az, aki megteremtette a lehetőségét, hogy az ember új életben járjon. Fölismerjen mindazt, ami bűn, ami kár és szemét, ahogy Pál apostol fogalmaz, az ember letéve ezeket új életet kapjon. Köszönjük, hogy minden elvégeztetett. Köszönjük, hogy minden adott. Most csak azon múlik, hogy vannak-e emberek, akik elfogadják-e. És Urunk, köszönjük, hogy ma tanítottál bennünket és figyelmeztettél. És ma is fölkínáltad a lehetőséget. És add, Urunk, hogy ezen a mai Isten tiszteletem menjenek el emberek másképpen, mint ahogy jöttek. Emberek megértsék, hogy mi a te akaratod, mi a te terved, és megértsék azt, hogy te tovább gondolkodsz, mint az a földi élet. Te örök életet akarsz adni. És biztos, hogy vannak, akik kétkedve fogadják ezt. Biztos, hogy vannak, akik szkeptikusak, de Urunk, győzd meg őket, hogy a te szavad igaz és megbízható. Győzd meg őket, hogy nincsen olyan mélység, nincsen olyan távolság, ahonnan te ne tudnál felemelni és magadhoz vonzani. És Urunk, így szeretnénk egy családi közösségként hálát adni azokért a testvérekért, akik elköltöztek, akik előre mentek. 137 nevet hallhattunk, fiataltól egészen idősig. Te egészen jól látod személy nevek mögött, kik húzódnak meg. Könyörgünk a gyászolókért, hogy vigasztald a te igéddel őket, és ott, hogy rád tekintsenek fájdalmukban, gyászukban. Úrunk, könyörgünk ezért a gyülekezetért, imádkozunk ébredésért, imádkozunk egyházi és világi elöljáróinkért. Visszük eléd Európát, Európát, ahol most félelem és rettegés uralkodik, Franciaországot, Párizst, ahol az elmúlt napokban terrorcselekmény történt. De ugyanúgy imádkozunk Bagdadért, hiszen ott is nap mint nap emberek százai halnak meg, akik nem a halált akarják, hanem az életet, akik élni szeretnének. Imádkozunk azokért a keleti országokért, ahol most is terror és háború dúl. Azokért a menekültekért, akik mindent otthagyva, felszámolva próbálnak egy élhetőbb, békességre törekvő országban élni. Urunk, visszük eléd a betegeket, visszük eléd azokat, akik kórházban fekszenek. Szeretnénk eléd vinni az emlékezőket, szavakba alig tudjuk ölteni mindazt, amit köszönhetünk nekik, a család, a hozzátartozók. Urunk, oly sok minden van a szívünkön, de a tőle tanult imádságban mindezt hadd foglaljuk össze. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe végezetül pedig vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd, és adjon neked békességet.
Amen.
Áldott vasárnapot és hetet kívánok a drága gyülekezetnek, erős vár a mi Istenünk.